vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A mennyekben szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Szabadság függőség nélkül. Nagybőjt és szabadulás. Ez egy kis beszélgetés, amely egy sorozatnak képezi a részét, és ebben a sorozatban függőségről, szabadulásról és a nagybőjtről, húsvétra való előkészületekről beszélgetünk. A műsort vezeti dr. Sineger Eleonóra, pszichiáter és addiktológus és léleggyógyász. A vendégeim Marci, Attila és András, és a technikus kollégát is köszöntöm, Kárpáti Jánost. Hát a múltkoriban a bőjtről beszélgettünk, és hát azt elmondhatjuk, hogy a bőjt tisztává teszi a lelkünket. Ha lelkiismeretünkre hallgatunk, megbánjuk bűneinket, a jót megerősítjük magunkban, a rosszat pedig igyekszünk elkerülni. A bőjt erőssé teszi lelkünket, és főként, ha nagy bőjt idején, imádságos a lelkünk. Békesség is eltölti a lelkünket, mert ha másokkal jót teszünk, a jótett lehetőségei mellett nem megyünk el, és ez bennünket is örömmel tölt el. Bölcsé is tesz bennünket, ha bőjtöt megtartva a lelki kincseink felé fordulunk, és lemondunk mindarról, ami önzővé tesz bennünket. Tehát a bőjtnek nagyon sok hozománya van, de az egyik legfontosabb, hogy ilyenkor sokat kell imádkoznunk. Ilyenkor a jó Istennel kell beszélgetnünk. Meg kell osztanom vele a gondolataimat, a gondjaimat, a bánataimat, a félelmeimet, de az örömömet és a szeretetemet is. Nem kell hozzá levelet írni, mobilon felhívni. Elég, ha gondolatban megszólítom. Ezt nevezzük imádságnak, mert amikor imádkozom, a jó Istennel beszélgetek. Most erről szeretnélek titeket faggatni egy kicsit, hogy ti vajon hogyan imádkoztok, hogyan szólítjátok meg Istent, és egyáltalán mióta van ez, hogy beszélgetni próbáltok a Teremtő Atyával, Marci?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Visszanyúlok a gyerekkoromhoz, gyerekkoromba kezdtem el imádkozni. És egészen a közelmúltig, tehát hogy volt a szenvedélybetegségem mentén egy elfordulás a hittől, a Jóistentől, aztán ez később ugye változott, de egészen a közelmúltig valamiféle kalmárkodást folytattam így az imáimban a Jóistennel, tehát hogy oly módon imádkoztam, hogy kértem őt arra, hogy segítsen, vagy hogy kaphassak, és akkor én majd cserébe jó leszek, vagy ezt teszem.
Próbáltál alkudni?
Igen, így alkudozni próbáltam. Így a hídben, ahogy elmélyültem, és ahogy így a rehabilitáció így haladt előre felé, úgy tisztult így bennem ezzel kapcsolatban a kép, és így azt kezdtem el érezni, hogy ahogy így mi egyébként a közösségben, a sorstársi közösségben beszélünk a hibáinkról, a gyengeségeinkről, és elkezdjük merni feltárni önmagunkat másoknak. Én az imában kezdtem először azt érezni, hogy szabadon önmagam lehetek, és beszélhetek a hibákról, a gyengeségről, a vétkekről, és én megengedhetem azt a Jó Istennek, hogy úgy lásson, amilyen vagyok önmagamban, mindenféle szégyenkezéstől mentesen, ugyanis ez vagyok én, és ez volt nálam talán egy ilyen fordulópont, amikor azt éreztem, hogy nem kérnem kell, hanem csak a kapcsolatot ápolnom annak mentén, hogy imádkozok, és hogy nem arról szól, hogy én mit kapok, vagy mit kérek, hanem arról szól, hogy nyissam meg a szívemet, és hogy legyek, hogy merjek maradéktalanul őszinte lenni a Jóistenhez és magamhoz.
Igen, gondolom az alatt az idő alatt, amíg a szenvedélyednek hódoltál, nem sűrűn imádkoztál, vagy előfordult azért, ha nagy bajban voltál?
A leg érdekes, én magam felé is, és a külvilág felé is hirdettem azt, hogy nem hiszek, és hogy Isten nem létezik. Ahogy egyre mélyebbre haladtam, vagy mentem, változott bennem azért ez valamennyire, ez a gondolat. Sokáig úgy éreztem, hogy ha Isten létezik is, akkor csak figyel minket, és csendben van, és hogy nem tesz semmit. Valami ilyesféle gondolat
passzív.
Volt. Igen, hogy passzív. És, de a legmélyebb pontokon, tehát hogy az a néhány nagyon mély pillanat, amit így a szenvedélybetegség okozott, akkor tagadhatatlanul az ő irányába fordultam, és amikor már sehonnan nem tudtam, úgy éreztem, hogy sehonnan nem tudok segítséget kérni, és hogy sehova nem tudok menni, vagy menekülni, akkor felé fordultam. Annak ellenére, hogy hirdettem, hogy ő nem létezik.
Igen. Ez jellemző egyébként, hogy voltak ilyen viccek is a korábbi érában, hogy a nagy kommunista is, amikor bajban van, akkor a jó Istenhez fohászkodik. Hát így van ez, hogy a bajban megtaláljuk azért a mennyei atyát, és meg tudjuk fogni a kezét. Attila, te hogy voltál ezzel? Vagy hogy vagy mostanában?
Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Hát én sem voltam hívő, én sem hittem a jó Istenbe. De hogy én is a legnagyobb problémáim közepette, a legnagyobb magányomban, elkeseredettségemben. Akkor sem imádkoztam furcsa módon, hanem csak mindig egy kérdést tettem föl, hogy miért kell nekem ezeken átmenjek, miért kell nekem úgymond szenvedjek mind a függőségemtől, mind az életkörülményemtől, helyzetemtől, amit a függőség által produkált az élet nekem. És olyan értetlenül álltam ezekhez. És hogy nekem ott jött el talán az egyik nagyon nagy fordulat, hogy egy egyszer-kétszer halál közeli élményből szabadultam meg, és volt, hogy újra is éreztettek. És hogy én nekiálltam egyszer így vitatkozni úgymond a Jóistennel vitatkozni, hát igen, furcsa szó ez, de hogy mégis én
így értem. És megérted egyébként a klinikai halálállapotát?
Igen, nem is egyszer.
És mit láttál? Nem láttál semmit?
Nem, őszinte leszek, én semmit nem láttam. Én csak utána tudtam meg, hogy nem voltam életbe leállt a szívem, és hogy a keringési rendszerem, légzésem, mindenem.
És magadat sem láttad kívülről?
Nem, nem, nem. Szóval én ilyeneket nem. De hogy én akkor kérdeztem, hogy miért kell, hogy éljek? Mert hogy én már nagyon kívántam a halált. Nem akartam úgy élni, nem tudtam úgy se élni szerekkel, de hogy józanul se. És hogy akkor elgondolkoztam, hogy így élni már nem tudok, meghalni sem tudok, hogy valami dolgom csak van ebbe az életbe, itt a Földön, és hogy miután én elmertem segítséget kérni, és hogy kaptam is, egy rehabilitációs otthonban Ráczkereszt úrom, oda lekerültem, ott úgy voltam vele, hogy figyelek arra, ami ott történik, és így ez így volt a hittel kapcsolatban, és ez egy református intézet, és így nem zárkóztam el így a hittől, és hogy mindig eszembe jutott az, hogy rengeteg negatívon mentem át, de hogy valahogy mégis, így visszatekintve a múltamra, mindig valaki fogta a kezemet, vagy valaki úgymond a vállaimat is, hogy vezetett, nem hagyott elveszni. És hogy én ott jöttem rá, hogy ez Isten volt. Ott így az igék által, így a Isten tiszteletek által, így tettem felé egy lépést, vagy nem is azt, hogy én tettem, hogy elfogadtam azt, hogy ő közeledik felém, fogalmazzunk így. El tudtam fogadni. És hogy azóta nekem minden egyes napom...
Istennek milyen érdekesek az útjai, ugye, hogy azért csak-csak megtalál mindenkit, akit szeretne.
Igen, igen, és hogy most én úgy vagyok vele, hogy tényleg egy csoda az, hogy itt ülök, és hogy ilyen egészségben és ilyen pozitívan, és hogy minden este, amikor imádkozok hozzá, úgy érzem, hogy meghallgat, és azt az űrt úgymond bennem, a lelkemben, az életemben, amit sose tudtam semmivel betölteni, se anyaggal, se alkohollal, se szerencsjátékkal, se nőkkel, semmivel, azt most megtaláltam rá azt, ami betölti, és ez a Jóisten, és a hit. És hogy ezt minden nap próbálom jobban betölteni.
De jó, jó, hogy ezt megosztottad velünk, Attila. Andris, te hogyan vagy a hittel?
Hát az én családom, és üdvözlöm a kedves hallgatókat elsősorban, és utána mondanám a történetet, hogy az én családom igazából, ők nem hívő család. A nagymamám az egyetlen, aki keresztény, és én az ő segítségével ő vezetett be a hitbe. Ő
De még gyerekkorodban?
Még gyerekkoromban, igen. És akkoriban az, hogy közösen imádkozunk, és közösen élünk egy... Elakadtam.
Hát ez gondolom, igazából... hogy a gyerekkorodban ő megtanított bizonyos kis gyermekes imádságokra, hogy azt meg kell köszönni a Jóistennek, az étel, tehát evés előtt, meg elalvás előtt imádkoztatok, ugye?
Igen, igazából valahogy így történt a dolog.
És aztán később elhagytad a hitedet, vagy ezt a gyermekes hitet?
Hát ugye, hogy gyerekkoromban ezt nagyon jó dolognak éltem meg, és ez egy közös tevékenység volt igazából nagymamámmal, akivel szerettem sok időt együtt tölteni.
És töltöttél is, gondolom.
Igen.
Sokat ő vigyázott rád.
Ő vigyázott rám, igen.
És vasárnaponként mentetek templomba?
Templomba nem jártunk.
Érdekes, hogy az tehát a Bibliát mesélte, a történeteket olvastátok, igen. Vagy...
Bibliai történetet olvastunk. Nagyi vásárolt nekem egy gyermek Bibliát, és én abból
tanulgattad a történeteket,
de hát ő nem igazán szeretett kimozdulni otthonról, csak nagyon ritkán, és emiatt mi nem jártunk templomba.
Idős volt, fájt a lába?
Igen, elég idős. Uh-huh, uh-huh.
Elég idős. Akkor még nem volt a Mária Rádió, hogy lehetett volna hallgatni.
Biztosan örült volna.
Igen. Igen. És aztán később?
És aztán később, ahogyan hát más, olyan baráti társaságba kerültem, ahol a hit az úgymond nem volt egy
trendi,
talán még azt is mondhatnám csúnya szóval, hogy ez ciki bár szerintem nem az.
Tehát abban a társaságban úgy volt, igen.
Úgy volt, hogy ez volt a... Ez az érték nem volt jelen ebben a társaságban. És valahogyan ettől megfeledkeztem erről a régi jó érzésről, és ezeket az érzéseket felcserélte egy másik érzés, ugye, amit a drogok adtak, illetve a számítógép, és ez sajnos erősebbnek bizonyult a hit erejénél.
Igen, tehát ez úgy érezted, hogy pillanatnyilag boldogabbá tesz, nagyobb örömet jelent a számítógépezés, és a drog adta élmény. De aztán rá kellett jönnöd, hogy bizony ez egy csalfa érzés volt, mert nagyon-nagyon kihasználnak bennünket ezek az úgynevezett függőséget okozó anyagok és magatartási formák. Tehát a végsőkig, amíg két vára nem fektetnek, addig nem nyugasznak. Így van?
Igen, ez teljesen igaz, amit mondasz.
Meg is történt.
És meg is történt velem.
És akkor később megint próbáltál Isten felé fordulni, vagy nem? Amikor már így...
Nekem igazából lelkiismeret fulladásom van ezzel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy Istentől elfordultam, és szeretném ezt a érzést magamban feloldani. Annak ellenére, hogy tudom, hogy Isten mindenkit vár, aki keresi őt.
Igen, hát ez gyakori, hogy az ember, amikor úgy minden hullám összecsap a feje fölött, és úgy érzi, hogy hát igazán senkinek sem fontos, senki sem szereti, akkor most hát Isten vajon hol van ilyenkor, és miért nem segít nekem, hogy úgy élhessek, ahogy nekem jó. És akkor gyakran van ez, hogy átmenetileg az ember eltávolodik a mennyei atyától. Pedig ő nem véletlenül hozott téged is ebbe a rehabilitációba, mert valószínűleg tervei vannak veled, valószínűleg nagyon értékes, kedves gyermekének tart, kiválasztott gyermekének, és talán csak annyit kell tenned, mint Attila, hogy nyitott maradsz, mert te még nem régen vagy itt az intézetben, nyitott vagy, és megpróbálod elfogadni, megfigyelni azokat a dolgokat, amik történnek, az éneklések, az istentiszteletek, az elmélkedések, hogy esetleg hogyan hatnak rád, tovább tudod-e gondolni azt az igét esetleg, amiről szó van, és a többi, és a többi, és aztán meglátjuk, hogy az a kovász, az mit fog okozni a lelkedben. Na, de hát pillanatnyilag még ez a folyamat, ez még csak talán elkezdődött, az út elején vagy, ugyanúgy, mint még a nagybőjt is, ugye, hát olyan, hogy az is egy út, az is egy folyamat, ott is áldozatokat kell hozni, ott is, hát valamennyien rá kell, hogy hangoljuk magunkat Krisztus kereszt áldozatára. Mert hát érted is, Marciért is, Attiláért is, értem is, meghalt Krisztus a kereszten. Tehát, ha ennyire szeretett bennünket, akkor valószínűleg nekünk is nyitott lélekkel és szívvel kell közeledni felé, és meg kell értenünk azt, hogy vajon miért is vállalta ezt a sok szenvedést, és akkor talán jobban megértjük azt is, hogy mi miért megyünk keresztül ennyi szenvedésen. Ugye szokták mondani, hogy a vasat, ha tűzbe tesszük, akkor acéllá válik, megtisztul a szennyeződésektől. Valahol a szenvedés is egy ilyen, hogy megtisztít bennünket a salakanyagoktól, és valahogy tisztábban fogunk kikerülni belőle. Én most ezzel el is köszönök, megköszönöm a beszélgetést Marcinak, Attilának, Andrisnak, elköszönök a technikus kollégánktól, Kárpáti Jánostól, és én is elbúcsúzom dr. Sineger Eleonóra, pszichiáter és addiktológus, léleggyógyász voltam. Fogjuk még a beszélgetést folytatni egy másik alkalommal. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Schnell György püspökatyát. Arról beszélgetünk, hogy nemrég kapott egy megbízást a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától, hogy a fatimai jubileumi eseményre szervezzen egy országos zarándoklatot, ugyanis 100. éve jelent meg a portugáliai Fatima kis falucskája mellett. Pásztor gyerekeknek a szűzanya több alkalommal világra szóló esemény volt, hiszen csodás jelenségeknek lehettek tanulni ott ember tömegek. Hogyan zajlik a szervezés, kik fognak ezen a zarándoklaton a tervek szerint részt venni?
Köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és el kell mondanom, hogy mi nem a kezdethöz, hanem a záró időponthoz igazítottuk a jubileumi ünnepséget, tehát ez október 13-án volt az utolsó jelenés, ezért a 100. évfordulóján október 13-án lesz egy országos méretű nagy zarándoklat a szűzanya iránti tiszteletünk. Ből. Na most sokat töprengtünk püspökkari konferencián is azon, hogy hogyan lehetne méltó módon megünnepelni. Hát csinálunk egy nagy stílű zarándoklatot Fatimába. Hát az annyit jelent, hogy eljön rá max. 1-2 ezer ember, több biztos nem. Viszont hát a szűzanyának rengeteg tisztelője van, és a fatimai napokat is Magyarországon is évek óta, évszázadok óta minden hónapban megünnepeljük. Minden 13-án országszerte rengeteg helyen ünneplik. Na most, hogy ezeket is össze lehetne fogni, és egy nagy zarándoklatra elvinni, hát ennek nem alkalmas helye Fatima. Egyrészt idősebb emberek nagyobb részt, a másik oldala pedig az, hogy ez egy nagyon drága mulatság is. Elérhető dolgot próbáltunk keresni, és hát van nekünk Budapesten egy fatimai templomunk, a Soroksárói telepi templom, az kimondottan a fatimai szűz tiszteletére épült, és meglehetősen nagy templom, és tényleg méltó ehhez a címhez is. És ugyanott oda jön ez a zarándoklat. A folyamat elindult már, én a püspökatyákat kértem, mindenkinek küldtem egy levelet, amit továbbítsanak a papjaiknak. A plébánosoktól pedig azt kérem, hogy húsvétig jelezzenek vissza mindenképpen, ha nem tudnak egyáltalán részt venni benne arról is. Ha pedig részt tudnak venni, akkor legalább előrejelzésképp egy busszal, két busszal, egy pap, két pap, sok pap, hány pap jönne, hogy mégis tudjunk kalkulálni, hogy mekkora helyre legyen előkészítve majd, mennyien lesznek nagyjából. Nyilván ezt pontosan úgy sem lehet kiszámolni, illetve lesz még egy közvetlen előkészítő körlevél is azok számára, akik jelezték, hogy fognak jönni, és ott pontosítjuk majd, és én azt hiszem, hogy ott a templom előtti téren az egy elég nagy tágas terület, sok ezer ember elfér azért ott. Én azt hiszem, hogy tervezhető már most is nagyjából, hogy elég sokan leszünk, de én szeretném, ha tényleg sokan lennénk, no. És ezért is kértem, hogyha lehet, akkor hadd adjunk az egész országnak a Mária Rádión keresztül egy híradást, amelyre szeretettel meghívok mindenkit. A katolikus iskolákat is meghívtam, hogy legalább a középiskolák, azok mindenhonnan, de pláne Budapestről, ha csak lehet maradéktanul vegyenek részt. Rajta.
Lehet tudni valamit a programról előzetesen?
A két napos program lesz ez, az első napon semmi más nem lesz, csak 11 órakor egy ünnepi nagymise. Folyamatosan, ahogy érkeznek előtte, imával, esetleg tanúságtételekkel, ilyesmikkel. 11-kor lenne egy olyan szentmise, amin a püspöki kar nagyobb része is természetesen részt venne. Reméljük igen sok pap, és korlátlan gyónási lehetőséget is igyekszünk majd biztosítani. A következő napon, szombaton kis konferenciák lesznek, több lehetőség, és gyakorlatilag egész nap ugyanott a fatimai szűz templomának különböző helyiségeiben neves mariológusok előadásait hallgathatnánk meg. A részben hát nyilván a fatimai dolgokról, de egyáltalán a szűzanyáról. Tehát egy ilyen Mária nap, országos Mária nap lenne ez is.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak Schnell György püspökatyával a fatimai, országos fatimai zarándoklattal kapcsolatosan, amely október 13-án, pénteken, illetve október 14-én szombaton kerül megrendezésre a soroksári fatimai szűzanya templomnál.